Kedves testvéreim, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve a mai ünnepen hirdetni kívánok közöttetek, megtalálható Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levelének 3. fejezetében, az imént felolvasott ige szakaszban, annak is a 24. versében. Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levele 3. fejezetéből a 24. verset olvasom. Kérlek, hallgassátok lelki alázattal. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Nemrég a Szombathelyi Kékkereszt csoportban jártam. Ez egy olyan csoport, ahol zömében olyan emberek vannak, akiket a hit segített ahhoz hozzá, hogy alkoholizmusukból kigyógyuljanak, és e körben találkoznak olyan embertársaikkal, akik még gyógyulnak, vagy azokkal a segítőkkel, családtagokkal, akik egy csoportban kapnak megerősítést. Az áhítatot követően egy inspiráló beszélgetést folytattunk, és sok érdekes hozzászólást hallottam a résztvevőktől. Talán ez az a kör, ahol a legkevésbé kell magyarázni azt, hogy van bűn a világban. De azért sok olyan súlyos etikai kérdést tettek föl ezek a csoporttagok, hogy az egyik kérdés végén csak annyit tudtam lezárásképpen mondani a kérdésükre, hogy mindannyian irgalomra szorulunk. Mindannyian irgalomra szorulunk. És ebből az elsődleges helyzetből indul ki Pál apostol is, amikor felépíti érvelését a római levélben, és most engedtessék meg, hogy így röviden emlegessen majd ezt a levelet, hiszen Pál apostol maga is ugyanebben a sallagmentes és tárgyilagos stílusban szokott beszélni, hiszen tudjuk, hogy ez a rómaiakhoz írott levele. Tehát a kiinduló pont egyrészt az ember bűnös állapota. Az ember állapota eredendően bűnös. Itt most vitatkozhatunk azon, hogy ki mennyire érzi magát személyesen bűnösnek, de nyilvánvaló, hogy nem csak aktuálisan elkövetett vétkeinkről van szó, hanem az eredetileg is természetünkben lévő bűnről, illetve a romlottságról ebben a világban. Ez nem is olyan nehéz észrevennünk, ha végig tekintünk a teremtett világon, ami eredetileg jó, sőt, nagyon jó volt, ahogy azt megállapította Isten. Ma mégis tele van gonoszsággal, hamissággal, csalással, megtévesztéssel, bántással. De elrontjuk magát a magunk körül lévő élettelen és élő természetet is. Se a társadalom, se a környezet, se az egyes ember nem mentes ettől a romlottságtól. Isten mégis adott eszközöket arra, hogy túléljünk valahogy ebben a romlottságban. Hogy legyen egy működő társadalmunk, hogy ne farkas törvények uralkodjanak közöttünk, hogy élni tudjunk. Erre adta számunkra azt, amit Pál apostol a törvénynek nevez. És itt érti ez alatt a 10 parancsolatot, és érti annak a nagyobb kiterjesztését is, ez a számos rendelkezést, amely a Szentírásban és később a későbbi zsidó jogalkotásban szabályozta a zsidóknak az életét. Ennek, tehát az Istennel való együttélésnek, ennek a szövetségnek a legfőbb jele, egyben ószövetségi sákramentuma, a körülmetélkedés. De azért az még Pálnál is meglehetősen erős, hogy két kifejezés használ annak körülírására, hogy ki zsidó és ki nem, és ez a két kifejezés az, hogy körülmetéltek és körülmetéletlenek. A zsidóknak tehát hatalmas előnye az, hogy számukra jelentette ki magát Isten. Ami más nép számára addig nem adatott meg igazán a maga teljességében, a maga világosságában, az számukra egy hatalmas ajándékként ott van. Ők a kezdetektől tudják, ki a teremtőjük, ki a gondviselőjük, ki a szabadító istenük, aki hatalmas kézzel hozta ki őket Egyiptomból. Sőt, azt is tudják, hogyan ígérte meg ez az ígéreteiben hű Isten a végső szabadítást. Tudják, hogy megígérte a megváltó eljövetelét. Azaz a zsidók egy hihetetlen információ birtokában vannak a kezdetektől. Mégsem tudtak vele élni. Persze Pál azt is láttatja, hogy nekik nagyobb a felelősségük, hiszen ismerik a törvényt, és ezért jobban felismerik, hogy mi a bűn. Az apostol maga is megtapasztalhatta gyermekkorától kezdve, hogy mit jelent ez. És mit jelent az a kín, hogy a törvénynek soha nem tud, még a legszentebb akarata ellenére sem helyt állni. Ez az egyik legnyomasztóbb megtapasztalása. És mi a probléma ezzel? Nyilván nem csak a lelkiismeretről van itt szó. Nem csak arról, hogy van itt egy ember, aki erkölcsileg, kifinomultabb, empatikusabb, és ő küzd az önnön árnyaival, ahogy manapság szokták mondani, a démonjaival. A probléma sokkal távolabb mutat. A legfőbb kérdés az, hogy hogyan állhatok meg Isten színe előtt. És bár mindez az egész kérdéskör az ítélkező Isten irányába mutat, és a megigazulás tanát, amiről most szó lesz, az szeretjük tudományosan forenzikus tannak, azaz bírósági, jogi jellegű tannak tekinteni. A Krisztusban való megigazulás tartalmilag jóval több. Tulajdonképpen a Szentírás egységében egy hatalmas paradoxont mutat be ez a tan, mégpedig a következőt. Ott van Isten, aki kijelenti magát a népe számára, és aki ki is mondja ítéletét a hűtlenné vált szövetséges partnere számára. És most nemrég végigolvastuk a Biblia olvasó kalauz szerint az utóbbi időben Ezékiel proféta összes rettenetes, ítéletes proféciáját. Ezékiel elmondja a látomásában, hogy Isten dicsőségje, az a nagyszerű dolog, ami mindig ott volt a nép között, az ő kavódja, az ő dicsősége, kivonult a jeruzsálemi templomból. Könyörgöm, mi következhet ezután? Hogyan teljesíti be Isten ezt a rettentő ítéletét Izrael felett? A környező népek felett, az egész vétkező világ felett. Elsodor mindent egy gyilkos özönvíz, mint egykor a Noé idején, ami elsodorta az egész bűnbe veszett gonosz világot. Elsodor mindent, a sár, a mocskos ár, és meghal, megszűnik az élet. Beteljesíti ítéletét Isten? De beteljesíti-e az ígéretét Isten? Ez a hűséges Isten, aki megígérte a szabadítást, megígérte a kegyelmet, megígérte az irgalmat. Aki azt mondta, amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány az így a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízé minden élőlény pusztulására. Az ígéreteiben hű Isten emberileg nézve paradox módon cselekszik. Megérdemelni a világ az ítéletet, a megtorlást, a halál. Ehelyett Isten megajándékoz bennünket. Megajándékoz a legnagyobb csodával, a legnagyobb ajándékkal. Ingyen. Azt mondja a szövegünk Doreán, ingyen, ami görögül a Dóron ajándékszóból származik. Isten megajándékoz minket ingyen, a legnagyobbal, a kegyelmével Krisztusban. Megigazulunk előtte. Nem azért, mert jók vagyunk, nem azért, mert szépek és csodálatosak vagyunk, nem azért, mert bármit is tettünk, vagy nem tettünk, sőt nem is azért, mert azt mondjuk, hogy hiszünk. hanem azért, mert ő Isten, és mert ő a legnagyobb szeretet és a legnagyobb kegyelem. Ezért megajándékoz minket kegyelmével, aminél nagyobb ajándékot nem adhatna. Azt jelenti, hogy Krisztusban elé járulhatunk. Törvény nélkül, a korábbi vallási előírások nélkül, fura étkezési szabályok és egyebek nélkül elé járulhatunk, szövetségesévé fogad minket, ha elfogadjuk Krisztust. És én most nem is nyomatékosítom ezt a hat. Mert kedves testvéreim, az a ha is tőle származik. Istentől érkezik, a hit is kegyelemből és ingyen. Az a ha, hogy hiszek, hogy Krisztus az életem ura, hogy az én egyszerre bűnös és megigazított voltom, az mind nem számít, mert úgy járulhatok elé, hogy csak jót várhatok tőle. Nem rettegve félem őt, nem félelemből ragaszkodom hozzá, nem azért fogadom el életem urának, hanem azért, mert ő már előbb is szeretett, és előbb is ott volt értem. Azért, mert ő akkor is szeret, ha emberi voltomban valóban megigazított, de bűnös is vagyok, ahogy ezt Luther olyan szépen kifejezte a maga emberi őrlődéseiben, amikor azt mondta, hogy simul justus et peccator, tehát egyszerre megigazult és bűnös. És tudjátok, mit válaszolt a maga belső harcaiban Luther, amikor kívülről olyan súlyosan bántották? Vádolták őt eretnekséggel, minden gonoszsággal. Teljes emberi mi voltában megalázták, megfenyegették. És közben saját magával is harcolt, hiszen ezernyi kétely dolgozott ebben a mélységesen érző, gondolkodó emberben. Tudjátok, mivel erősítette magát? Azt mondta magának, baptisatus sum, meg vagyok keresztelve. Azaz Krisztushoz tartozom, aki megigazított, aki megadta számomra a vele való szövetségnek a kegyelmét. Aki odafigyel rám akkor is, amikor az egész világ támad rám. És hozzáteszem, hogy ugyanez a Krisztus ugyanezekben a napokban, vagy ugyanebben az időben ugyanúgy lehajolt egy térdét széttérdeplő, és így imádkozó Kálvinhoz. És Krisztus ugyanazokban a hónapokban, napokban, években ugyanúgy lehajolt, és odafordult a kétségeiben vergődő mindenféle imádkozó keresztényhez. Sőt, azokhoz is, akik akkor még nem tértek meg csak ezután. Ahogy mondja Pál apostol, hogy Isten kizárólag a zsidóké, nem a népeké is, bizony a népeké is. Mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által. Krisztus az egész világért halt meg, nem csak egy népért, nem csak egy-egy zárt közösségért, mindannyiunkért, miértünk is. Isten mindannyiunk számára felajánlja az ő kegyelmét, nem érdemből. És most értsük jól, mert az sem érdem, hogy mi azt mondjuk, hogy hiszünk ebben. Ha a hitünket felsőbbrendűségi tudatként éljük meg, akkor valójában ez egyfajta gőg, és még mindig nem jutott el szívünkig az, hogy Isten felajánlása rajtunk kívül áll. Ahogy Pál apostol másik mondja, igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Nem mi érjük el, hogy megkapjuk Istentől a kegyelmet. Ez egyedül tőle jön. Sokat tűnődtem azon, hogy miképpen viszonyulunk akkor tehát a törvényhez, hiszen ezt a labdát feldobja nekünk itt Pál. És mégis azt mondom, a római levél tanításának középpontja és legfőbb tartalmi üzenete nem a törvényhez való viszonyunk, ami érvényét vesztette. Régen ezt úgy mondták, hogy abrogálódott. És Nagyon érdekes, hogy a híres szövetségi teológus Cocceius erre a gondolatra építi fel különleges szövetségi teológiáját, hogyan abrogálódnak a korábbi szövetségek, és hogyan foszlik le a sallang, hogyan marad meg végül a lényeg, ami maga Krisztus. Sőt, Pál, aki egy hihetetlenül fenyegetett vita helyzetből indul ki, és itt érvel pro és kontra, még ő is kilép ebből a szoros tematikából. Mert ami a legfontosabb, végül arról beszél csodálatos szavakkal, arról, hogy Krisztusban megbékélést és reménységet kaptunk. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor, miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által, mondja. Kedves testvéreim, amikor az ember csak erre az egy üzenetre koncentrál, hogy ajándékként ingyen megjelent Isten üdvözítő kegyelme Krisztusban, hitáltal, akkor ez valóban egy hatalmas ajándék. És csak mi nyomorult, gyarró emberek vagyunk képesek arra, hogy még az ajándékba és az ünneplésbe is belerondítsunk, amikor azt mondjuk, hogy de. Isten nem mondja azt, hogy de. Isten azt mondja, hitáltal tiéd az én kegyelmem. Sőt, azt mondja, elég neked az én kegyelmem. Nincs de. Krisztus vár minket úgy, hogy bűnökkel és fájdalommal és szorongással és kínnal megrakodva érkezünk elé. Ő az, aki előtt leroskadhatunk, aki megkönnyíti a terhünket, aki átadja nekünk a kegyelemnek az ajándékát, a benne való megváltást, a megmentést. Mi a törvény és a kegyelem közötti különbség? Azért ezzel kapcsolatban egy történetet szeretnék elmesélni, egy nagyon egyszerű kis párbeszédet. Ez akkor esett meg, amikor a tavaszi járványügyi elzárások után a felsős iskolások először mehettek iskolába. És beszélgettünk ismerőseimmel, egyikük tanár volt, másikuk lelkész, és a tanár azt mesélte, hogy nagyon rossz napja volt. A tanítványaival dolgozatot iratott, és volt ott egy fiú, akinek azonnal egyest kellett kiosztania, mert nem írt egyetlen szót sem a papírjára. És láthatóan szenvedett ez a fiatal tanár, és azt mondta, hogy higgyétek el, nem tehettem mást, be kellett írnom neki az egyes, mert nem írt semmit. Mire a jelenlévő lelkész azt felelte, de igen, tehettél volna, azt úgy hívják, kegyelem. Pontosan ebben van a lényeg. A kegyelem az, ami túl van a szabályokon, túl van a konvención, túl van kicsinyes emberi rendszereken. Talán néha túl van a racionalitáson is. Túl van a törvényen is. A kegyelem az, aminek végső forrása Isten, aki a szeretet, aki a legfőbb jó. Akinek törvénye nem az emberek törvénye, ezért nevezi Pál azt az új törvényt, ami eljött számunkra, Krisztus törvényének. Isten törvénye nem paragrafusokból áll, hanem kegyelméből. Isten törvényének a célja az, hogy legyen vége az emberi gőgnek, az emberi rossznak, az emberi gonoszságnak, mert Isten kegyelme az a szeretet, amivel hordoz minket. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem a mi természetünk ellenére is. A római levél lényege az az örömüzenet, az az evangélium, amiért Pál apostol élt, és meghalni is kész volt. Krisztus mindannyiunkért eljött, és üdvözít minket. Isten minden emberi tökéletlenségünk és bűnünk mellett és ellenére is lehajol hozzánk, mert szeret minket. Szeret, és ezért adja kegyelmét. Mi más nem tehetünk, ha ezt belátjuk, mint egész életünkkel. Hálát adunk neki mindezért. Amen.